Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogyan az szól mi hozzánk ezen a mai délelőttön Lukács evangéliumából. Lukács evangéliumának a második fejezetéből, a 8. verstől egészen a 20. versig. A megnevezett igehelyről így szól hozzánk Istenünk igéje. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele. Találtok egy kisgyermeket bepójával feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenik az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy amikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak. Menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. Elmennének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, ki a jászolban fekszik. És ezt látván elhirdették, ami nékik a gyermek felől mondatot, és mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mindez ígéket megtartja a szívében, és ott forgatja. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dicsérvén az Isten, mind azok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. Amen. Hajtsunk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek. Úrunk, hangzott az igéd ma is, és hangzik az első karácsony óta minden napon. Dicsőség neked a magasságos mennyekben. Úrunk, olyan hálásak lehetünk neked sok-sok mindenért. Köszönjük neked elsősorban azt, hogy elhoztál bennünket, ide vezettél, eme templomba, összegyűjtöttél minket, hogy felőled hallhassunk valamit. Úrunk, hatalmas vagy te, ott ülsz a mindenségek felett, onnan ítélsz majd meg bennünket, onnan igazgatsz napról napra minket. Köszönjük neked, hogy a karácsony szentségében adtál mellénk családot, adtál mellénk szeretteket. Köszönjük neked, ha örömmel és hálával vettél körbe. De Úrunk, te látod azt is, hogyha az itt ülők között vannak-e olyanok, akik bizony nehézséget, fájdalmat esetleg, gyászt vagy betegséget hordoznak. Úrunk, a tövist is te adod a testünkbe. De így kérünk most, szent lelked ereje által, hogy légy itt velünk, fonj minket szerető karjaiddal körbe, és engedd meg nekünk, hogy ezekről a mulandó dolgokról egy kicsit most megfeledkezhessünk, és rád örökké valóra tekinthessünk. Úrunk, kérünk, hogy fájdalmainkra, gondjainkra, gondolatainkra, szívünk kérdéseire, igédben te felelj ma nekünk. Adj útmutatást, adj világosságot, úgy, ahogyan egykor a pásztoroknak is adtad az angyalok világosságát, úgy, ahogyan több-több embernek adtad a Jézus világosságát. Így kérünk, hogy igéd és szent lelked ereje által légy ma itt köztünk, világosíts számunkra is. Amen. Fennállva hallgassuk meg Istenünk ígéjét. Ahogyan azt már olvastam ti közöttetek, Lukács evangéliumának a 2. fejezetéből a 10. és a 11. verset olvasom. Így szól hozzánk Istenünk ígéje. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Amen. Helyünket elfoglalhatjuk innentől kezdve. Kedves ünneplő gyülekezet! Az imént felolvasott ige szakasz sok-sok információt, sok-sok dolgot tartalmaz. Ezen a mai napon én mégiscsak két dolgot szeretnék kiemelni számotokra. Ez a két dolog a megtartó öröme. A megtartó és az öröm. Engedjétek meg, hogy először az örömről hadd szóljak közöttetek, majd pedig a megtartóról, akinek a születését ezen az ünnepen ünnepeljük. Milyen öröm volt ez, amiről az angyalok itt beszéltek, ahogyan az igében azt hallhattuk. És kedves testvérek, az angyalok, amikor oda tértek a pásztorokhoz, szóltak hozzájuk, akkor nagy örömet hirdettek nektek. Nagy örömet hirdettek a pásztoroknak. Idefelé jövet, a családommal autóval jöhettünk, és a rádió szólt útközben. És olyan érdekes volt, hogy egy-két sláger lejátszása után a hírek következtek. A hírek, amelyek arról szóltak, hogy hol történt baleset, hol történt haláleset. És igen, a hírek végére oda csatolták azt is, hogy melyik felekezet, hol és mennyi ételt osztott ki a rászorulóknak. De a hírek nagy többsége, az bizony rossz, szörnyű híradás volt. Ahogyan azt már mondtam, halálesetekről, szörnyűségekről. És arra gondoltam, hogy milyen jó és milyen rossz is egyben, hogy ezt én hallhattam, hiszen itt ma közöttetek az öröm hírről, a jó hírről szeretnék szólni. Olyan sokan vágyunk igazi örömre, igazi jó hírre. Talán vannak itt közöttetek, akik olyan jó hírre várnak, hogy esetleg a fizetését fogják megduplázni, vagy egy családtaggal bővül a családjuk, vagy ötös kaptak az iskolában, vagy megdicsérték őket. De a mai evangéliumi örömhírünk nem ilyen örömhír, nem ilyen múlandó, hanem sokkal inkább az Istenhez kötött. Egy ige hirdető egyszer úgy magyarázta ezt az ígét, és olyan viszonylatba állította bele a rossz és a jó híreket, hogy azt mondta, hogy ő sokszor úgy érzi, hogy az Isten azért engedi meg, hogy mindenféle rossz hírek megfélemlítsenek bennünket, hogy az emberiség végre megértse, hogy mi az igazi örömhír. Nos, hogyha ez így kimondva a számomra, kicsit zordnak, kicsit sötétnek tűnik, hiszen milyen Isten az, aki rossz híreket használ ahhoz, hogy megláthassuk az ő dicsőségét. Azt gondolom, hogy ez az ige hirdető ebben az esetben tévedett. Hiszen nem feltétlen kellenek a rossz hírek ahhoz, hogy megértsük az öröm üzenetet. Megértsük azt az örömöt, azt a jó hírt, amelyet az angyalok hirdettek. Milyen örömöd van ebben a karácsonyban? Amikor felolvastam ezt az igerészt, akkor görögből magyarra fordítva egy kicsit a magyar fordítás csalóka lehet, hiszen bár használja az öröm és a boldogság szót, mégis a görög szövegben fokozottan, halmozottan vannak jelen ezek a szavak. Szinte minden szó után oda teszi a görög, hogy öröm. Öröm és boldogság. Mi az, ami neked ebben az ünnepben örömet jelent? A családnak, a karácsonyfának, az ajándékoknak hihetetlen nagy áldása lehet. És annyira jó dolgok ezek, amikor ezek körbevesznek. Unokák, nagyszülők, amikor körbevesz a finom karácsonyi vacsora illata bennünket. Ezek nagyon áldásos és Istentől jövő dolgok. De nagyon fontos azt leszögezni, hogy akit nem vesznek körbe ezek a dolgok, akiknek talán már nincsen családjuk, vagy akinek a családja távol él tőle, esetleg külföldön, annak nem is lehet igazi karácsonya, annak nem is lehet boldog, örömteljes karácsonya. Nos, kedves testvérek, hogyha csupán a külsőségekben állna a karácsony, akkor ez az ünnep valóban a gazdagok ünnepe lehetne. És itt nem csak a pénzre gondolok, vagy a drága ajándékokra, hanem az imént felsoroltakra. Hiszen ha az ember bővelkedik a szeretetben, bővelkedik azokban, amiket már elmondtam, akkor igenis gazdag lehet egy másik fajta úton. De a mai igénk nem erről az örömről, nem erről a bővölködésről szól, hanem egy ezt megelőző öröm üzenetet közvetít a számunkra. Hiszen a karácsony nem a gazdagok ünnepe, legalábbis nem ebben az értelemben vett gazdagok ünnepe. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mai igénknek az első üzenete az az, hogy a karácsonyi öröm az egyedül az Úr Jézushoz köthető, ahhoz az örömhöz, hogy ő megszületett. Hogyha a szívedben még megelőzi más öröm ezt az örömöt, akkor lehet, hogy már Jézusnak nem is lesz benne hely. És hiszen tudjátok, hogy a karácsony egyik legnagyobb kérdése, hogy vajon csak a jászolba született-e bele az a Jézus, vagy a te szívedben is van hely számára, a te szívedben is megszületik-e a megváltó Úr Jézus Krisztus. János evangéliumának az elején azt olvashatjuk, hogy az íge, amely megjelenik karácsonykor, ez a Krisztus, az fénylik a sötétségben. És bár az ige hirdetés elején azt mondtam, hogy nem kellenek rossz hírek ahhoz, hogy az öröm üzenetet megérthessük, hát mégis öröm lehet az is, amikor a sötétségben fénylő világosságot láthatjuk meg karácsonykor. Karácsonyi öröme lehet annak, aki meglátja a sötétségben világló világosságot, ami az Úr Jézus Krisztus. Bármekkora is, bármekkora szomorúságban, betegségben, vagy nehézségben vagy, akkor tudod, hogy mi az a sötétség. Akkor tudod, hogy mi az a rossz hír. De fény nincsen sötétség nélkül. Hogyha ezen a földön csak világosság lett volna, csak örömüzenetek, csak finom fenyőillat karácsonykor, akkor bizony az örök világosságnak nem kellett volna megszületnie. Nem kellett volna eljönnie erre a világra. De mivel tudjátok, hogy a bűneset óta ez nem így van. Ebben a világban van nehézség, van sötétség. És mégis a mai igénk arról szól, hirdetek nektek nagy örömet. Annyiszor használtam már ezt a szót, és mégis ülhettek itt úgy, hogy de nem tudjuk, mi ez az öröm. Mire vonatkozik ez az öröm? Nos, kedves testvérem, ez az öröm, ez a megtartóra, a megváltóra vonatkozik. Arra, aki eljött és megszületett abban a kicsi városban, abban a kicsi pólyában, abban a kicsi jászolban beleszületett. A héten volt egy érdekes beszélgetésem, amikor valaki kifejtette a számomra azt, hogy számára milyen félelmetes az, hogy minden mozog. És valahogy egyet tudtam vele érteni. Nem elég, hogy a Föld forog a nap körül, és hogy az egész univerzumunk mozgásban van, de hogy mi magunk is mozgásban vagyunk. Mit jelent ez? Egy vicces történetet hagyj meséljek el. Tegnap a karácsonyi asztalnál, várva a vacsorára, az egyik fogamból letörött egy darab. Számomra abban a pillanatban azt jelentette, hogy az én testem is mozgásban van. Nem a karácsonyi plusz kilókra gondolok ez alatt, de ha végignéztek egy emberi életen, akkor láthatjátok, hogy egy kisgyermek megszületik, és amíg megöregszik az ember, addig mi mindenem megy keresztül, az ő teste is. Folyamatosan mozgásban vagyunk, folyamatosan növekszünk, vagy éppen zsugorodunk, de nincs egy állandó pont. Hogyha itt a teremben szeretnénk keresni egy állandó pontot, akkor akár lerakhatom ide az ujjamat, és azt mondhatom, hogy igen, ez egy állandó pont, de amint jön egy földrengés, vagy amint valami katasztrófa közbe szól, akkor az a pont már nem lesz többé állandó. Hol találhatunk állandó pontot? Van-e egyáltalán erre szüksége az embernek? Egy barátom, akivel erről beszélgettem, kifejtette, hogy számára nincsen szükség állandó pontra, hiszen az ember folyamatosan változik. Nem elég, hogy testünkben változunk, de értékrendünk is egy adott ideig mozgásban van. Folyton újra gondoljuk, hogy mi az, amit helyesnek vélünk, mi az, ami jó, mi az, amit továbbadhatunk, mi az, ami értékes. Lehet, hogy 10 évvel előtt más gondoltál értékesnek, mint most itt a padokban ülve. Van-e szükségünk állandóságra? Van-e szükségünk egy olyan pontra, ami tudjuk, hogy mindig ott van, ami állandó, örök és változatlan? Kedves testvéreim, a mai igénk arról szól, az öröm üzenet arról szól, hogy van szükségünk. És hogyan is néz ki az öröm fényében ez a megtartó, ez a megváltó, állandó pont? Egyszer egy lelkész ezt úgy szemléltette, hogy kitett az asztalra egy palackot, egy sima ásványvizes üveget, és megkérdezte az ott ülőktől, hogy vajon ez most itt biztonságban van-e? Vajon ez most itt biztos ponton áll? És azt mondták a legtöbben, hogy igen. Majd pedig fogta, és egy finom mozdulattal eldöntötte a palackot. Majd pedig a plafonra felszegezett egy zsinort, amire rákötötte a palackot, és újra megkérdezte, hogy ez biztonságban van-e? Ez biztos ponton áll-e? És a legtöbben nevettek egyet, és azt mondták, hogy nem. Majd pedig fogta a lelkész, meglóbálta az üveget, de az üveg miután megtalálta a nyugvó pontot, visszaállt ugyanarra a helyre. És igen, mondhatnánk, hogyha hasonlóan jött volna egy földrengés vagy egy katasztrófa, akkor az a képzeletbeli biztos pont a plafonon sem létezett volna. De mégis mi az, amit ezzel szemléltetni akart ez a lelkész, és most én is közöttetek? Hogyha a Földön szeretnénk biztos pontot találni, akkor ott nem fogunk találni sehol sem, hiszen egy kecses mozdulat, egy betegség, egy fájdalom, valakinek az eltávozása az életünkből már is kimozdít bennünket. De hogyha ezt a biztonsági pontot felfelé szegezzük, felfelé függesztjük a tekintetünket, akkor bár kimozdíthatóak vagyunk a nyugalmi helyzetünkből, de mégis egy bizonyos idő után visszaállhatunk arra a biztos pontra, ahonnan kiindultunk. Mit jelent ez? Mi ebben az örömüzenet? Megtartó született a számunkra. Olyan valaki, akitől mi függhetünk jó értelemben. Nem a rossz értelemben, mint ahogyan azt a káros szenvedélyekre szokták érteni az emberek. Olyan szabadító született a számunkra, akire, hogyha tekintetünket szegezzük, akkor biztos helyen állhatunk ezen a földön. Persze ez feltételekhez kötött, hiszen lehet, hogy van köztetek olyan, aki nem fél ettől, nem keres biztos pontot az életében. Hiszen aki tudja már, milyen kitettnek lenni, tudja, hogy milyen kiszolgáltatottnak lenni ebben a világban, az úgy gondolom, hogy igenis vágyik egy biztos pontra. Annak öröm üzenet ez így magában is, hogy az Úr Jézus Krisztus ilyen megtartó, biztonsági pont a számunkra. De az, akinek talán nincsen erre szüksége, az hova tekint? Amikor készültem és ezzel a barátommal is beszélgettem, akkor azt fogalmaztam meg, hogy talán ő fél valamitől. Hiszen azt mondta, hogy ő elég magában, ő szereti azt, hogy minden változik, hogy napról napra, percről percre újra kell terveznie. Ne skatujázza be őt senki. Ne tegye bele egy kicsinke dobozba. És én mégis úgy éreztem, hogy a mögött, hogy ő mindig csak önmagát helyezi a középpontba, egy hihetetlen nagy félelem áll. Én vagyok a középpontba, mindig úgy akarok tenni, hogy nekem jó legyen. Ne mondja meg senki. Ne kelljen senkihez igazodnom, ne kelljen függnöm senkitől. És akkor én tudom, hogy hogyan cselekedjek úgy, hogy nekem, és kizárólagosan nekem jó legyen. Ez a fiú még ki is mondta azt is, hogy igazából másnak sem azért teszünk jót, hogy a másiknak jó legyen, hanem hogy nekem az jó érzés legyen. Ha egy virágot visz egy lánynak, akkor nem az a jó, hogy a lány örül neki, hanem hogy én örömet tudtam szerezni. Ennek a fiúnak a szavai mögött felvéltem fedezni azt, hogy ő hihetetlenül fél valamitől. Pontosan nem tudtam megfogalmazni neki akkor ott abban a pillanatban, hogy mi az, amitől fél. De mostanra talán már válaszolhatnék neki, hogy félt attól, hogy kiüresedik. Félt attól, hogy egyszer csak rossz lesz neki. Félt attól, hogy egyszer csak az a bizonyos biztonsági pont, amit ő megtesz az életében, az már nem lesz. Ő ugyan azt mondta, hogy nincsen szüksége ilyen pontra, de azáltal, hogy ezt kimondja, már is kreált magának egy ideológiát. Egy olyan dolgot, amiben belekapaszkodhat. Nem baj, ha éppen nem jó, majd én megteszem, hogy nekem jó legyen. Úgy gondolom, hogy sokan félünk itt ma is. Rettegünk egy-két dologtól. Lehet ez egy szörnyű szembenézés, egy szörnyű igazság, amely már évek óta nyomja a lelkünket. Lehet ez félelem, valamilyen fóbia akár, megkötözöttség, pókoktól, napfénytől. Nagyon sok fóbia van már, ezt tudjuk ma is. De félhet az ember attól, hogy lesznek-e körülöttem, amikor eltávozom. Fognak-e szeretni engem? Szeretnek-e már most eléggé engem az emberek? Lesz-e elég anyagi juttatásom a jövőben, hogy fenntartsam saját magamat? Az embert egzisztenciálisan sok minden meghatározza, és a félelem is közéjük tartozik. Sokszor én is, aki már úgy érzem, hogy teljesen átadtam Krisztusnak, annak a megváltónak, aki ma született, az életemet és mindenemet, mégis újra és újra rávilágít bizonyos dolgokra, hogy igen, ettől mégiscsak még mindig félek. És ahogyan megyünk előre az életünkbe, újra és újra lesznek ilyen dolgok, amire az Isten rávilágít, hogy azt még nem adtad át neki. Attól te még igazából rettegsz és félsz. Hát kedves testvérek, olyan megtartó született ma a számunkra, aki a megkötözöttségeinket, aki a félelmeinket őszintén szeretné elvenni. És ő azért jött, és azért hívjuk őt megtartónak és megváltónak, mert ezeket tényleg szeretné elvenni tőlünk. Mi szükséges ahhoz, hogy ezt valóban megértsük? Ezért van szükségünk arra, hogy lássuk a pásztorok tettét, a pásztorok cselekedetét. Hiszen nem azt mondták, hogy húha, tényleg? Gyorsan keressünk rá valahol, gyorsan kérdezzünk meg valakitől, hogy ez így van-e? Hogy aki megszületett, az tényleg mindent elvehetett tőlünk? Nem, a pásztorok egyből elhitték. A pásztoroknak volt egy előzetes hite, ami megelőzte azt az örömet, amellyel utána betöltődtek, miután rátaláltak a Jézus Krisztusra. És ne gondoljátok azt egy pillanatig se, hogy ez olyan egyszerű volt, mint ahogyan könnyű lehet ezt felolvasni. Hiszen gondoljatok csak bele, hogy felnőtt férfiak, felelősség teljes emberek, akiknek az volt a dolguk, hogy őrizzék a nyájat, volt egy munkájuk, és egyszer csak egy jelenésben kinyilvánítatik nekik, hogy keressetek meg egy ma született gyermeket, aki majd titeket megtart. Hát biztos, hogy nagyon sokan ülnek közöttetek, akik feltehetik magukban a kérdést, hogy hát elég érdekes helyzetben lehettek ezek a pásztorok, hogyan hihették el. Van egy iskola, ahol tanítok, és a gyerekekkel is beszélgettünk erről. És egy kisfiú nagyon szégyenkezve, de elmondta, hogy hát ő azt gondolja, hogy régen olyan egyszerű volt hinni. Jöttek az angyalok, jöttek az álmok, voltak próféták, akiket értettek az emberek. Olyan könnyű lehetett, főleg amikor Jézus is a földön járt, látták a csodákat. Mi nem látunk semmit. Hát hogy mehetnénk biztosra? Hogyan lehetne a mi hitünk megelőző? Kedves testvérek, pásztorok, akik elmentek Betlehemig, akik felkeresték Jézust, azt az akkor született kisgyermeket, ők sem voltak könnyebb helyzetben. Még nem láttak csodákat, bár az angyalok megjelentek számukra, és szóltak hozzájuk, de nem láttak még csodákat. Nem lehettek biztosak abban, hogy valóban egy kisgyermek engem fog megtartani. De nem voltak kérdéseik. Nem tették fel legalábbis azokat, hanem csak elindultak azon az úton, amelyet kijelöltek a számukra. Kedves testvérek, a mai igei üzenetünk az az, hogy az Isten kijelöl számunkra egy utat. Kijelöl számunkra egy biztos pontot. Ez a biztos pont Jézus Krisztus. Ő azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hogyha földi biztos pontokba szeretnél kapaszkodni, vagy félelmeidet még egy kicsit tartogatnád, akkor hozzád nem szól a mai karácsonyi üzenet. Mert az Úr Jézus Krisztus azért született meg, és azért jött el, hogy kijelölje számunkra azt az utat, amit a pásztoroknak is kijelölt. Méghozzá azt az utat, amelyen eljuthatunk ő hozzá, Krisztuson keresztül. Sokan ebben a karácsonyi ünnepben eljutunk a karácsonyfáig, eljutunk az üzletekig, eljutunk a karácsonyi asztalig. De vajon, kedves testvérem, Betlehemig is eljutunk? Eljutunk a jászolig is? És onnantól kezdve eljutunk odáig is, hogy valóban a szívünkben is megszülethessen az Úr Jézus Krisztus. A pásztorok nem álltak meg itt. Lépésről lépésre megtették az utat, amelyet az Isten kijelölt a számukra. Miután megszületett az Úr Jézus, mind a földön, mind a szívükben, mind a hitükben. Onnantól kezdve a pásztorok nem megálltak, hanem az az öröm, amit megtapasztaltak hitük által, azt elmentek és hirdették az embereknek. Ezt olvashattuk a továbbiakban is. Elmentek és megosztották másokkal is. Hiszen ha van egy öröm üzenetünk, ha van egy jó hírünk, akkor azt szeretnénk továbbadni. Bár ahogyan az ige hirdetés elején említettem, olyan sokszor a rádióban, a televízióban halljuk a rossz híreket, azok jutnak el hozzánk a leggyorsabban. Kedves testvérem, legyél olyan világító mécses ebben a világban, aki először az öröm üzenetet adja tovább. Méghozzá annak az örömét, hogy megtartó és megváltó Urunk született karácsony este. Amen. Imádkozzunk. Mennyei, mindenható, Szent Háromság Isten, köszönjük neked, hogy szólhatott a te ígéd. Ne féljetek, mert te nagy örömmel voltál a mi irányunkba, és nagy örömet adsz minékünk. Úrunk, áldunk és magasztalunk ezért téged. Köszönjük, hogy megtartót és megváltót küldtél a mi számunkra. Köszönjük, hogy egy úton indítasz bennünket, vagy egy úton járatsz már oly régóta bennünket. Köszönjük neked, hogy ez az út az igazság lehet. Az az igazság, amely te tőled jön. Atyánk, te látod, hogy kinek a szívében hogyan él ez a karácsonyi örömüzenet. Te látod, hogy talán van, aki még keres. Te látod, hogy valaki már talál, de még mindig keres. És te látod, hogyha esetleg valaki elfáradt a keresésben. Ó, Atyán, kérünk, hogy jöjj és valóban légy segítségünkre. Valóban légy megtartó, Úrunk, hiszen te azt mondod, hogy akik téged keresnek, téged áhítoznak, azokkal te velük vagy. Jó, Atyánk, olyan jó volt énekelni azt, hogy örvendünk és vigadunk. Te látod mégis, hogy most az úrvacsorára is készülve, ahogyan az énekben is hangzik, jövünk semmit nem hozva. Úrunk, te látod, hogy az a semmi, az bűneink, amelyek nyomják válunkat, nyomják életünk terheit. Talán annak a bűne, hogy félünk, Talán annak a bűne, hogy még nem félünk eléggé. Úrunk, kérünk, hogy valóban te lehess Úr az életünk felett. Jöjj, Királyunk, Jézusunk, tégy minket Isten fiakká, tégy minket gyermekeité. Mennyei Atyánk, most imádságban eléd visszük azokat, akik ebben a gyülekezetben betegséget, fájdalmat és gyászt hordoznak. Légy velük, felettük is, te légy Úr, őket is, te tartsd meg, hogy ne földi biztonsági pontokat és zónákat keressenek, hanem egyedül tőled függhessenek, egyedül rád tekinthessenek. Így imádságba hordozzuk a gyülekezet szolgatársait, munkatársait is, azok, akik valamilyen formában a te dicsőségedre jelen vannak, és szolgálják a te királyságodat. Így kérünk, hogy lelked által elevenítsd meg őket is. Úrunk, és kérünk, hogy tarts meg bennünket, amikor innen a templomból majd hazaindulunk, vagy az Úr asztalához indulunk ki, te őriz lépteinket, te add, hogy valóban eljuthassunk Betlehemig, és onnan hazaindulva, hazaérkezve, fénylő gyertya mécsesekként az öröm üzenetet hirdethessük mindenki számára. Amen. És egy csendes percben mindenki vigye imádságát az Úristen elé. Áldott az Isten, aki meghallgatja a mi imádságainkat. Most mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Testvéreim, örüljetek az Úrban! Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.